A vonalban pedig Míró József, az Erste vezető elemzője. Szervusz, jó napot!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Amerikai jelzálogpiacról fogunk beszélgetni, és hát ha a banki gyors jelentéseket nézzük, akkor jók a magas kamatok, legalábbis a pénzintézetek azt mondják, hogy számukra ez kedvező, de a kamatok miatt akkor mely piaci szereplők aggódnak? Kik azok, akik szerint azért jó lenne ezen mérsékelni?
Hát ugye tegnap, vagy illetve a napokban jelent meg egyrészt a Goldman elemzőinek a tollából egy jelzálog piaci fejleményeket taglaló írás, illetve a Moody's is elkezdett aggódni, na meg a szövetségi háza jelzálog hitelezési hivatal, vagy nem tudom, hogy fordítsam, igazgatója szerint is elég magasak a jelzálog hitel kamatok az Egyesült Államokban. Hozzá kell tennem, hogy ez nem új jelenség olyan értelemben, hogy nagyjából ilyen 2022 közepétől, amikor ugye még 3% környékén álltak ezek a kamatok, ugye egy elég erőteljes emelkedés következett be, és még a 8%-ot is elérte ez itt a 30 éves különben, a 30 éves jelzálog kamatokról beszélünk, mert Amerikában tipikusan ugye fix kamatozású, 30 éves fix kamatozású jelzálog hitelt vesznek fel a lakosok, és onnan csökkent vissza, de nagyjából elég magasan ilyen 7% környékén maradt. Itt a hét elején 6,7-6,8% körül volt az átlagos kamatszint, úgyhogy ugye ezt kritizálták, és ugye arról beszéltek, hogy hát jó lenne, hogyha ez csökkenne, mert hogy ennek megfelelő, ami miatt, mivel ilyen magas a kamatszint most már lassan 3 éve, ezért ugye egyre inkább lassul a lakáspiaci aktivitás, aminek nem lesz jó vége szerintük.
Milyen mértékű kamatot látnának szívesen egyébként a bankok?
Hát nyilván a bankoknak ez ugye a kamatmarzs az, ami számít, és ugye itt ugye a Moody's vagy a Goldman is csak inkább a kritikát fogalmazta meg azzal kapcsolatban, hogy magas a kamat, és emiatt amúgy különben az ingatlan árak lassan átcsapnak stagnálásba. Amúgy különben hozzá kell tennem, hogy itt az elmúlt években az amerikai ingatlan árak azok ugye elég sokat emelkedtek ugyan, és szintén azt lehet mondani, hogy nagyjából ilyen 2022 óta egy átlagos amerikai otthon ilyen 400 és 450 ezer dollár közötti árba kerül, és igazániból volt ilyen 2022 környékén egy csúcs ilyen 450 ezerrel, azóta csökkentés most inkább 425 ezer. Tehát visszatérve arra, amit mondasz, ugye valószínűleg ennél jóval kisebb kellene, nyilván valahol 4% környékén, vagy ilyesmi, ahhoz, hogy újra beinduljon a lakáspiac. Tehát látszik, hogy ugyan a négyzetméter árak nagyon picit emelkednek. Mondok egy példát, áprilisban még a Goldman idénre 3,2%-os ingatlan áremelkedést prognosztizált, ez mostanra visszaesett, most nem emlékszem pontosan, de jóval 1% alá, talán 0,5%-ra, vagy valami ilyesmire, a jövő évre pedig 1,9-et, és most is, tehát annál is, ott is valamivel kisebbet, tehát hogy gyakorlatilag beálló piacra számít. Nyilván ugye az történt Amerikában is, hogy elkezdtek elmozdulni a lakásvásárlók a kisebb ingatlanok irányába, hogy meg tudják fizetni. Amúgy különben hozzá kell tennem, hogy nem csak a jelzálog az, ami mozgatja a piacot, hanem ugye közben megnőtt a biztosításoknak az értéke, vagy az ára is. Tehát, és ugye ez megint megnehezíti a piaci forgalom, a forgalmat az új lakás, vagy az új, akár az új lakásvásárlást is, hiszen egy biztosítást kell rákötni. És hát ugye itt az elmúlt években sok esetben duplájára emelkedett a biztosítási költség, tehát nagyon drágává vált ezeknek az ingatlanoknak a, úgymond a fenntartása ilyen szempontból, tehát a fix rezsi költség az nagyon megnövekedett. De visszatérve a kérdésedre, ugye általában úgy alakul ki a jelzálogkitel kamata, hogy a 30 évesnél, vagy a 10 éves hozam fölött van valamiféle prémium. Ugye a 10 éves hozamra amúgy a Fednek nincs ráhatása, illetve valamilyen szinten van, és ezért is van az, hogy egyes piaci szereplők megfogalmazta kritikát Pavellel szemben, hogy itt lenne ideje csökkenteni a kamatokat, hogy talán ez lejjebb hozna a 10 éves hozamot is, és akkor csökkenhetne a jelzálog is. Hozzá kell tennem, hogy most a 10 éves fölötti prémium, a hozam fölötti prémium is relatíve magas értéken van az Egyesült Államokban, tehát ugye ott is lehetne amúgy csökkenteni.
Nagyon nagy befolyással van egyébként a jelzálogpiac arra, hogy milyen dinamikájú az amerikai lakossági fogyasztás, tehát ezért is mondják a szereplők, hogy jó lenne, ha minél kevesebbet költenének az emberek lakhatásra, mert ez automatikusan fogyasztás csökkentő, így gazdasági visszafogó erejű?
Hát igen, ahogy mondod, és hát ugye az is látszik amúgy, tehát ugye, hogy ennek azért van egy negatív hatása is, különben azt meg lehet figyelni, hogy itt, hogyha hosszú távon nézzük, tehát mondjuk 1963-tól, tehát az elmúlt, nem tudom, 60 évben, hogyha nézzük, hogy miközben a lakosság dinamikusan növekedett, és most már 340 millióan laknak az Egyesült Államokban, addig az ingatlan értékesítés, az új lakások építése és értékesítése, az nem növekedett ezzel. Ugye 2008 előtt volt egy, így a 90-es években, tehát nagyjából volt egy 20 év, hogy dinamikusan növekedett az új ingatlanok építése, de ugye 2008-ban volt egy hatalmas visszaesés, hát ugye tudjuk ennek az okát. Utána volt egy emelkedés, de most is igazándiból az alatt van, tehát hogyha a lakosság arányában nézzük az új ingatlanok számát, akkor most ez egy évben épített, akkor ez 0,8% körül van, 2008 előtt ez volt 1,6% is, tehát ennek a duplája. Tehát hogy látszik, hogy van egy komoly visszaesés, és igazándiból itt mondjuk, hogyha pont a Goldman számai van, hogyha áprilistól mostanáig nézzük, az ott már tetten lehet érni, én azt gondolom legalábbis magának a Trump intézkedéseknek a hatását, hogy még akkor, mielőtt tényleg a Trumpnak a csapkodása még kisebb volt, ugye leginkább a vámtarifák terén, még egy elfogadhatóbb növekedést lehetett prognosztizálni a piacra, mostanra már ez jóval kisebb mértékű, és számos nagyvárosban, azt hiszem majdnem 400 nagyvárost vizsgáltak meg, számos nagyvárosban már ingatlan ár visszaeséssel számolnak. Ennek különben például az oka, hogy most egy nagyon egyszerű profán okot mondok, hogy például a kanadaiak trendszerűen elkezdték eladni az amerikai ingatlanjaikat. Tehát van egy ilyen technikai hatás is, és hát ugye ez is kihatással van ugye az ingatlan piacra, amellett, hogy közben ugye amúgy a költségek megnövekedtek.
A kanadaiak távozása, vagy egy részük távozása az amerikai ingatlan piacról az a vámháború hatása? Tehát, hogy a két ország között nem túl jó a viszony?
Igen, a kanadaiak nagyon komolyan gondolják ezt a dolgot. Nagyon megsértődtek azon, hogy Trump úgy gondolta, hogy annektálja Kanadát az Egyesült Államokba, tehát van ebben egy ilyen dac dolog is. Ugye tudjuk, hogy az amerikai termékek például Kanadában lekerültek a polcokról, itt például az amerikai viszkikre kell gondolni, de egyéb dolgokra is, és ugye például a Floridában az ingatlan piacot, hát hogyha nem is bezúzták, de azért komoly féket raktak rá a kanadaiak azzal, hogy elkezdtek kivonulni a piacról. Tehát van egy ilyen hatás, aztán persze nyilván az is van, hogy ugye a vámok miatt, ugye például tegnap láttuk az inflációs adatban, hogy ugye elkezdett újra emelkedni az infláció, ami ugye elvileg a fogyasztást csökkentheti, ugyanakkor van, ugye majd most fog jönni a 3B törvény, ugye a Big Beautiful Bill, ennek a hatása, majd leginkább jövő januártól, ugye több pénzt fog hagyni az embereknek a zsebében, hiszen az adójóváírás az 10 000 dollárról 30 000-re emelkedik, nagyon háromszorosára emelkedik. Nyilván annak lesz valami pozitív hatása összességében, viszont majd a költségvetés összezúzott. Tehát hogy a képlet az nagyon bonyolult, de az összhatásban azért mindenki egyetért, hogy azért inkább negatív, mind a költségvetésre, mind ugye átmeneti gazdasági élénkülést majd hozhat a jövő év elején, de hogy annak is lesz negatív hatása. És ugye az sem jó, hogy itt az ingatlan piacon van ez a probléma, és hát amik különben már egy ideje fönnáll szerintem, csak most kezd egyre fájóbbá válni összességében.
Zárszóként egyébként most jelent meg a Market Watch-on a Wall Street Journal online oldalán, hogy Donald Trump a kisebb országokra, Afrika, illetve Karibi államokra összesen legalább 100 országra 10%-os vámot tervez kivetni, körülbelül 10%-osat, tehát erről az eszközről, erről a igencsak érdekes gazdasági eszközről továbbra sem tett le az amerikai elnök. Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallották, köszönjük,
hogy igen.
Reagálnál rá?
Ha még van egy két percet, akkor csak azért azt hozzátenném, hogy ugye ez a fegyver, ugye néhány százalék volt ez az adó, és ugye pont most láthattuk, hogy a júniusi költségvetésben ugye meglepetésre már hozott egy pozitív hatást, hiszen 27 milliárd dollár folyt be a tarifákból, úgyhogy az egész évben, ugye októbertől van a pénzügyi év, tehát az első 9 hónapban, a 25-ös pénzügyi év első 9 hónapjában a 108 milliárdból már 27 milliárdot tartunk, hogy a havi szinten is ez így tovább fog növekedni. Tehát most nyilván Trump elnök úgy érzi, hogy tök jó irányba halad, nagyon jó irányba halad, úgyhogy szépen emelgeti ezeket a vámokat, mert úgy érzi, hogy most a költségvetésnek jó lesz, mert utána majd az a baj, hogy szerintem rossz lesz neki, de ezt csak még hozzáfűzném.
Hát főleg akkor, hogyha ez jelentős áremelkedések képében érkezik majd vissza az amerikai fogyasztókhoz, akik kevesebbet költenek majd értelemszerűen emiatt. Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőit hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen!
Reggeli Monitor.
Készen áll a nyitásra a szerdán nyíló Debreceni Campus Fesztivál. Miklós Völgyi Péter fesztiváligazgató elmondta, hogy elkészült mind a 21 program helyszín, a nagy színpad befogadó terét a korábbi 16-18 ezerről 23 ezresre bővítették. Ezt követően hozzátette, a fesztivál teljes költsége mintegy 2 milliárd forint. Ennek felét a jegybevételek, a többit a szponzorok támogatása és a vendéglátás árrése fedezi. Utóbbi kapcsán a fesztivál igazgató megemlítette, a debreceni az egyik legolcsóbb fesztivál. Az italokat például közbülső vállalkozó beiktatása nélkül diákmunkások értékesítik. Süli András programigazgató hozzátette, a Nagyerdei stadion környékén fekvő Campus az ország egyik legjobb infrastruktúrájával rendelkező fesztiválja, ugyanakkor a retroérzést kedvelőknek berendeztek egy olyan területet is, amely az egykori Vekeritónál rendezett fesztiválok nomádabb hangulatát idézi. A fesztivál helyszínen már felállították egyébként azt a 12 faházat is, amelyekben a Debreceni Egyetem karai és különböző szervezeti egységei mutatkoznak majd be.
Ez a Reggeli Monitor.